Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt hetekben tapasztalható hőhullám az élet minden területén okoz fennakadásokat, a Borsodabói-Zemplén vármegyei központi kórház műtéteket nem kényszerült ugyan halasztani, de a sugárterápiás ellátása a speciális klímaberendezések meghibásodása miatt hétfőtől leállt. Dr. Büdi László orvosigazgató, megbízott főigazgató a bom.hu-nak elmondta, nem a sugárterápiás gépek hibásodtak meg, hanem a klímarendszer. Hozzátette, hogy a kárfelmérés és a hiba kijavításának megkezdése már a hiba észlelésének napján megtörtént. Az orvosigazgató tudatta, hogy a klímaberendezés helyreállítása folyamatban van, és várhatóan két munkanapon belül elkészül, így július 23-án, kedden a sugárterápia újraindul. A sugárkezelések 95%-a a járó betegellátás keretein belül történik, így fekvő betegosztályról mindössze 8 főt küldtünk haza a kezelések leállása miatt. A sugárterápiás ellátásban közvetlenül közreműködő szakdolgozók speciális tudásuk miatt más területen nehezen alkalmazhatóak, így a nyári szabadságos időszakot némileg módosítani kellett ezen szakdolgozói körön belül, tette hozzá. Halálos baleset történt ma hajnalban Mezőkeresztesnél, az M3-as autópálya Vásárosnamény felé tartó oldalán. Elsődleges információk szerint két személygépkocsi ütközött, az elől haladó magyar rendszámú Suzuki-ba hátulról hajtott bele egy román felségjelzésű gépkocsi, feltehetőleg a sofőr elaludhatott, mert fékezés nélkül nagy sebességgel rohant az előtte haladó járműbe. Tudta meg a bom.hu Dobi Tamástól, a Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensétől. A Suzuki-ban a hátsó ülésen utazó utas a helyszínen meghalt, a sofőr súlyosan, egy másik utas életveszélyesen megsérült. A román autó utasai könnyebben sérültek. Torlódás alakult ki az M3-ason a baleset miatt, a rendőrség vizsgálja a körülményeket. Árokba hajtott egy autó Sárospataknál, a 37-es főút ezen szakaszán félpályán halad a forgalom. A baleset következtében a gépkocsi a tetejére borult. A sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók a kerekeire állították a járművet, majd elramtalanították, az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Bajba jutott egy sziklamászó a Bükki Nemzeti Parkban, 15 métert zuhant. A sziklamászó a Dédesi Kisvárnál szenvedett balesetet. Nagyjából 15 méternyit lecsúszott a sziklán egy sziklamászó a Bükki Nemzeti Parkban található Dédesi Kisvárnál szombaton. A bajba jutott ért a Kazincbarcikai hivatásos tűzoltók és a Borsodabói-Zemplén vármegyei műveleti szolgálat tagjai indultak, akik gyalogosan tudták megközelíteni a baleset helyszínét. A sziklamászót kézi erővel hordágyon vitték el a tűzoltó gépjárművekig, és úgy juttatták le a távolabb várakozó mentőhöz, közölte a katasztrófa védelem. Akkumulátorgyárból származó veszélyes hulladékokat helyezhettek el a Nógrád vármegyei Mohorán. A valószínűleg a Gödi Samsung gyárból származó csaknem 1000 tonnányi anyagot egy lakó fedezte fel a település szélén lévő egykori liba telepen, számolt be az esetről az RTL. Az ügyet felkaroló Cserdi Antal ellenzéki képviselő bevizsgáltatta a hulladékot, amiről kiderült, hogy nagy mennyiségű lítiumot és magzatkárosító vegyületet tartalmaz. A település szeretne mielőbb megszabadulni a veszélyes anyagoktól, de egyelőre egyik hatóság sem tartja magát illetékesnek. A katasztrófa védelem szerint nem veszélyes az anyag, tette hozzá az RTL. Óvodai nevelő okleveles technikusi képzés indul Szerencsen az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben. A képzést a Szerencsi Szakképzési Centrum, Tokai Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemmel közösen kidolgozott programja alapján indítják. Erről írtak alá megállapodást az együttműködő felek Egerben július 18-án. Alig egy éve kötött együttműködési megállapodást a Szerencsi Szakképzési Centrum, Tokai Ferenc Technikum Szakgimnázium és Gimnázium az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemmel, amely alapján oktatási ágazatban már az elmúlt tanévben okleveles technikusi képzést indított a Tokai Intézmény oktatási szakasszisztens képzésben. Július 18-án a megállapodás kiegészült az óvodai nevelő okleveles technikusi képzéssel, 2024. szeptemberétől már erre a szakmára is felkészülhetnek a tanulók Tokajban. A 10. évfolyam végén tett ágazati alapvizsgát követően a diákok az egyetem által jóváhagyott, közösen kidolgozott program alapján okleveles technikusi képzésben sajátíthatják el a szakma alapjait. A korszerű és gyakorlatorientált képzésben résztvevők a végzést követően óvodában, gyermekotthonban, lakásotthonban helyezkedhetnek el, családi napköziben foglalkoztatott segítő szakemberként dolgozhatnak, de aki az Eszterházi Egyetem óvodapedagógus szakán folytatja tanulmányait, 60 kredit elismerésére is számíthat az egyetemi beiratkozást követően. Megújult a nyírlövői görögkatolikus templom, a 2006-ban épült templom teljes belső festését és külső megújítását Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök áldotta meg. A csaknem 20 éves nyírlövői templom a 2019-es ikonosztázium megáldást és a 2023-as oltárszentelést követően idén érte el teljes pompáját. A szertartást, amelynek során ünnepélyesen visszahelyezték az oltárt és megáldották a kívülbelül megújult templomot, Szocska Ábel megyés püspök vezette a házigazda Nagy Tibor lelkipásztor, Zúró József ajaki esperes parókus, Levcsengó Dávid kisverdai kisegítő lelkész, Tamás Ferenc demecseri helyettes lelkész és Kocsis István aranyosapáti parókus koncelebrálásával. Az Európai Útmutatók és Cserkészek Magyarországi Egyesülete hivatalos megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségek keretében szeptember 6-án és 7-én nemzetközi cserkész zarándoklatot szerveznek Nyírbátorból Mária Pócsra. A zarándoklat fő célja, hogy hálát adjanak az Úrnak a már az 1980-as évek végén vállalt hosszú cserkész évekért. A hivatalos alapítás dátuma 1999, de már több mint 10 éve működtek Magyarországon az Európai Cserkész Szövetséghez kapcsolódó cserkészcsapatok, és hogy a szűzanya közbenjárását kérjék az új cserkész év kezdetére. A helyszínválasztás nem véletlen, Mária Pócs európai hivatású kegyhely, hiszen nem csak a magyar hívek ismerik és látogatják, hanem a környező országokból érkező zarándokok is. Az első csodatévő ikont a bécsi székesegyházban őrzik, és éppen Romániából, Szlovákiából, Ausztriából és remélhetőleg Ukrajnából is várják a zarándokokat, csak úgy, mint Magyarországról. A zarándoklatra a 17 évnél idősebb cserkészeket, vezetőket és családjaikat várják, valamint papokat, papnövendékeket és más felnőtteket. A program része a résztvevők találkozója pénteken késő délután Nyírbátorban, ahol Ciril Vaszil érsek kassai görögkatolikus püspök, az Európai Útmutatók és Cserkészek Nemzetközi Szövetségének korábbi lelki tanácsadója vezeti a Szűz Mária Akatisztos himnuszát. Másnap gyalog indulnak a Mária Pócsi kegyhelyre, ahol Kocsis Fülöp érsek metropolita celebrálja a Szent Liturgiát. Az arendoklatot közös ebéd zárja majd. Idén 8. alkalommal várja a résztvevőit a tiszafüredi ifjúsági találkozó, ismertebb nevén Tiszafit, július 24-e és 28-a között Tiszafüreden. Minden évben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne csak lelkileg, de fizikailag is meg tudjon pihenni az, aki ellátogat hozzájuk, ezért színes programokkal készülnek évről évre. A lelki programok mélységét a szentmiség, szentségimádás, keresztút, előadások és kiscsoportos beszélgetések garantálják. A vízikalandok, strand és más tavi szórakozás mellett a sportolás teszi pihentetővé a náluk töltött időt és ad lehetőséget arra, hogy testileg is felüdüljön az ember. Nagy szeretettel hívnak minden 18 és 30 év közötti fiatalt, aki egy családias, de annál aktívabb közösségben szeretne eltölteni pár napot. 500 éves menetfelszerelésben gyalogoltak Kassától Sárospatakig, 13. alkalommal rendezték meg az Ostrom hétvégét. Két napra ismét élettel telt meg a Sárospataki Rákóczi vár előtti várkert rész, valamint az erődítmény környéke. Hagyományőrzők verték fel sátraikat és bemutatóikkal teljesítették önként vállalt ismeretterjesztő küldetésüket az immár hagyományos 13. alkalommal megrendezett Ostrom hétvége résztvevői. A programsorozat megnyitóján dr. Tamás Edit, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának igazgatója elmondta, a 2010-ben létrejött kezdeményezés mellé állt szakmai lebonyolítóként a Bethlen Gábor Hagyományőrség Egyesület. 2022-ben megújult a rendezvény, azóta Pataki Évszázadok címmel tartják meg programjaikat. Ennek során több évszázad története elevenedik meg a múzeum környékén. Az igazgató emlékeztetett rá, hogy a rendezvény több mint egy évtizedes lebonyolítása során már több helyszínt is kipróbáltak a vár körül, most a könnyebb megközelíthetőség miatt is a várkert sétánya mellett táboroztak le a csoportok. Balatoni Imre, a Bethlen Gábor hagyományőrség vezetője a bon.hu kérdésére elmondta, korábbi hagyományt elevenítettek fel azzal, hogy Kassától gyalog tették meg az utat korabeli menetfelszerelésben Sárospatakig, miközben kizárólag eleink életmódjának megfelelő eszközöket használtak a mintegy 80 km megtétele közben. Ezt követően vertek tábort, csodálatos élményben volt részük, emelte ki. Tapasztalataik szerint egyre nagyobb az érdeklődés az e fajta ismeretterjesztés iránt, a közönségben vannak, akik egészen az apró részletekig sok mindenre kíváncsiak, mondta Balatoni Imre. Idén 9 éves a Miskolci Termelői Nap. Július 21-én, tehát ma reggel 9 és délután 1 óra között a szervezők várták az érdeklődőket, ahol beszerezhették kedvenc kézműves portékájukat és minőségi bioélelmiszereket. De ez a nap nem csak a bevásárlásról kell, hogy szóljon, hiszen tartalmas délelőttöt tölthettek itt a miskolciak és a távolabbról érkezők is. A család apraját, nagyját programokkal várták. A 9. éve töretlen népszerűségnek örvendő közösségi program egyik vonzereje épp a személyességében van, jó hangulatú találkozási lehetőség a miskolciak számára és a portékeikat büszkén kínáló termelők és vásárlók között. A szervezők minden évben apró meglepetésekkel készülnek erre a jeles napra, most sem volt ez másként. A születésnapi termelői napon 10 órától Ács Gyula népzenész hangszer bemutatóját tekintették meg az érdeklődők, és arcfestés is volt a délelőttön. Regionális híreink végén az időjárásról. Hétfőn sok napsütés várható, a gomoly felhőkből elszórtan nyugaton és néhol a Duna-Tisza közén fordulhat elő zápor, zivatar, az északi, északnyugati szél nyugaton, északnyugaton és zivatarok környezetében feltámadhat, kora reggel 15-22 fok várható, a maximumok pedig 30 és 35 fok között alakulnak. Regionális híreinket hallották.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Értékadó. Magazin műsor a tudásalapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Adásunk tartalma. Hogyan kerültek a piaristák Debrecenbe? József az igaz ember. Ezzel a mottóval rendezik meg az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 18-a és 21-e között. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Az Egri Főegyházmegye és az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ közösen szervezett konferenciát Oktatás és népművelés az újkori Egri Főegyházmegyében címmel 2024. június 6-án. Szekér Barnabás levéltáros a Piaristák első évei Debrecenben címmel tartott előadást. Most ezt adjuk közre.
Ezzel a freskóval kezdeném, mint egy ennek az előadásnak az apropóját, vagy az előzményét. Ez a kép adta, amelyet 1936-ban Ungvári Sándor festett a debreceni Szent Anna templom szentélyének az egyik falmezőjébe. Ez egy freskó ciklus része, az összes többi darabján váradi püspökök láthatóak, ez az egyetlen kifejezetten debreceni vonatkozású darab. Röviden össze szeretném foglalni azt, hogy hogyan kerültek a piaristák Debrecenbe. A Debrecen városa a török idők alatt alapvetően az erdélyi fejedelem fennhatósága alatt állt, de az idő jelentős részében három felé adózott, és a ugye, stabilan református város óriási rutinra tett szert a három hatalom közötti egyensúlyozásban, és aztán a 17. század legvégén ez az egyensúly ez elbillent első Lipót magyar király irányába, és ekkor a debreceni városi tanács arra jutott, hogy jó lenne megszerezni a szabad királyi városi rangot, tehát az akkori rendszerben a legmagasabb szintű kiváltságokat biztosító városi privilégiumot a város számára. Ez sikerült is, 1693-ban ugye megkapta a városi diplomát első Lipóttól a város, ezt azonban a következő diétán, amely 1708-tól 15-ig a több ülésszakban tartó országgyűlés volt, be kellett cikkelyezni. És amikor azt tárgyalták a diétán, akkor a dominánsan katolikus felső tábla javaslatára egy záradékot illesztettek a városi rangot becikkelyező törvénycikkbe, amely arról szólt, hogy jóvá hagyják mindezt és elismerik, de csak úgy, hogyha Debrecen városában alapítanak egy katolikus plébániát és egy ferences konventet. És a részletekben ezt most nem mennék bele, nyilván erről is lehetne akár több különböző előadást is tartani. Az a lényeg, hogy ez ebben a formában fogadták el a törvénycikket, és ezek után 1716 elején Csáki Imre váradi püspök vezetésével, aki egyben kalocsai érsek is volt, ekkor a vezetésével megindult a tárgyalás a telkek kijelöléséről, amely sikerre is vezetett, végül is őszre meglett a plébánia, meg egyébként a ferences teleknek is a végső határa, vagy a végső mérete. Novemberben kinevezték Kecser István váradi kanonokot plébánosnak, aki 1717 elején egyébként el is foglalta a helyét ott Debrecenben, a telken. És párhuzamosan 1716 elején, amikor még csak a telkekről is csak a tárgyalás zajlott, Bakó János, a váradi káptalan nagyprépostja egy levelében egy ötlettel állt elő a püspökének, felolvasom, hogy felséges Istentől vett jókat ugyanazon Isten dicsőségére fordítani akarván, hasznosabb alkalmatosságot magamban nem adinveniálhattam, mintha tisztelendő piárum szkolárum atyákat nemes Debrecen városában fundálnék, melyeket is sub specie plébáni igen jó modalitás volna oda introdukálni. Vagyis azt találta ki, hogy a plébánia örve alatt be lehetne telepíteni a piaristákat Debrecenbe, ami azért szolgálná különösen is az Isten ügyét és a katolikus vallás ügyét, mert a piaristák iskolát is fönn tudnak tartani, méghozzá magasabb latin iskolákat is, és ezzel a térítés meg a helyi lelkipásztori szolgálatot azt emelni lehetne ahhoz képest, mint hogy csak egy darab plébános lenne Debrecenben. Ez a forrás a rend római levéltárában maradt fenn, ugye éppen ezért az eddigi iskola történeti, rendház történeti munkák ezt egyáltalán nem használták. Vannak benne egészen új adalékok, nyilván arra most nem vállalkozom ebben az előadásban, hogy ezeket tételesen összehasonlítsam a Historia Domus meg egyéb forrásoknak az adataival. Mindenesetre ez egy új és talán a legjobb és tömörebb összefoglalását, új forrás, amely a legjobb és legrövidebb összefoglalását nyújtja ezeknek a viszonyoknak. Ugye 12 pontba, amely egy központilag előírt rendszert követett, 12 pontba foglalva írták le a rendháznak a viszonyait, és Ott a jobb alsó képen az aláírás sor látszik, a lekopott pecsétnek a helye, és Alexius, a Resurrectione Domini, vagyis szlopnia jelek páter előjáró aláírása, alatta Hannel Venantius atyáé, és még két aláírás, amelyek nem aláírások, hanem az van odaírva, hogy az alábbi atyák távol létében írták fel a nevüket helyettük, hogy mennyire jellemző volt, hogy az atyák egy része távol volt, arról mindjárt szó lesz. És akkor az irat tartalmáról van egy terjedelmesebb bevezetés és befejezése az iratnak, amely nagyjából azt ecseteli, hogy hát ők ott Debrecenben teljesen ellenséges terepen eretnekek között működnek. A legfontosabb eredményeket sorolja föl a bevezetés, ez úgy hangzik, hogy először is bejutottak a városba katolikus szerzetes rendként, ami előtte másfél évszázadon keresztül nem sikerült senkinek. A ferenceseket nem említi egyébként az irat. Aztán ezek a toposzok is előkerülnek benne, hogy megszelídítették a hely állatias, kemény és nyakas népét. Előre is elnézést kérek mindenkitől, aki esetleg a református felekezethez tartozik. Ez van a forrásban. De sikereket is értek el eddigre, mert bejövetelettől fogva már 25 személyt sikerült visszatéríteni az Anya Szent Egyház kebelére. Köztük ugye ifjakat is, méghozzá nemes ifjakat, akik önszántukból és jó akaratból lettek katolikusok, és a piarista iskolának a hallgatóivá is váltak, ami ugye ott a református kollégium tőszomszédságában alig ha tarthattak kis teljesítménynek a piaristák. Itt az alsó képen a debreceni plébániai anyakönyvnek a megtérteket listázó részének egy kis kivágatát helyeztem be, amiből látszik, hogy tényleg stimmel nagyjából ez a 25-ös szám, és valóban voltak köztük helyi, vagy hát legalábbis Debrecenben tanuló ifjak. Alulról a harmadik, az például Bossányi János nevű, akiről annyit jegyzett föl az anyakönyv, hogy Studiosus ex collegio Calviniensis, Calviniensi, tehát valóban az anyakönyv is megerősíti, hogy ezek az áttérések, ezek eddigre már elkezdődtek. A végén pedig ugye a veszélyeket és a nehézségeket igyekszik hangsúlyozni. Én csak azt emelném ki ezek közül, hogy ezt így leírja ilyen anekdotikusan, hogy a helyi eretnekségükben kitartó kálvinisták közül sokan inkább kerülnek egy utcányit sem, hogy szerzetessel találkozzanak, és azt állítják, hogy démonokkal is szívesebben találkoznának, mint szerzetesekkel. Úgyhogy nyilván sokszínű volt a fogadtatása a piaristáknak, mondjuk ezt így. Legalábbis ebből a kevés adatból is láthatjuk. Sőt, azt is mondják, hogy soha nem lehetnek elég biztosak életük felől, tehát hogy helyenként még akár az életüket is veszélyben érezhették. És éppen ezért a ilyen szentszéki misszionáriusi privilégiumokat, meg az eretnek könyvek olvasására vonatkozó engedélyt szerettek volna kérni maguknak a generálistól. Egyébként annak nem találtam nyomát, hogy az előbbi, tehát a misszionáriusi privilégiumot megkapták volna.
Hogy láthassanak, látni akarnak.
Hogyan kerültek a piaristák Debrecenbe? Erről hallják Szekér Barnabást, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára és Piarista Múzeum Levéltárosát.
Arról volt szó, hogy milyen telken voltak. A telken három vesszőből, agyagból és nádból épült ház volt mindössze, illetve egy negyedik. A negyediket használták kápolnaként, a három másikban pedig laktak és tanítottak. Tehát ez három egyszerű vályogházat kell valószínűleg elképzelnünk. A könyvtáruk az ehhez képest viszont már volt, és elegendően felszereltnek mondják, tehát könyvekre sikerült szert tenniük. A történethez hozzátartozik, hogy 1724-ben volt aztán a nagy templomnak, amelyet talán ismerhet, aki ismeri Debrecen, az alapkő letétele, tehát a következő évtől, vagyis már ettől az évtől kezdve épült a templom. Az alapítvány, amelyet Bakó János letett nekik, az ekkor már a kezüknél volt, vagyis pontosabban megkapták a jövedelmét, tehát már volt, mivel eltartsák magukat és a rendházat, és ezen felül pedig még pártfogókról is beszámol Szlopnyi a Jelek házfőnök. A házakat ugye a legelején Szlopnyi a Jelek egyedül, majd néhány hónap múlva másodmagával lakta, egy évvel később pedig egy harmadik szerzetest is kaptak. Ekkor indult el 1721-ben az iskola, és itt azt írja, hogy a mostani évben hatan vannak már, ugye négy pap, egy magiszter, aki az iskolában tanít, és egy segítő testvér, aki mondjuk a ház körüli teendőket végzi, és ami nagyon ritka, mert egyébként ezt nagyon ritkán hozzák a piarista források máshol, hogy a világi família, tehát a világi segítői a rendháznak is föl vannak sorolva, Szakács gazdasszony, Kulcsár, két kocsis, 8 lóval, az így kiemelném, mert az elég soknak számít egy rendháznak, 2 gulyás, 14 ökörrel, sütőasszonyt, mosónőt, tehát ebből állt össze a rendházat ellátó csapat, ami ebből nem derül ki, viszont a História Domusból kiderül, és alapvető szerintem itt a debreceni viszonyok megértésében, hogy azért volt ennyi atya és ennyi ló, mert Debrecenből alapvetően pasztorálni jártak a piaristák. Tehát ez nagyon korán kiderült, hogy itt arra van szükség, hogy nem is Debrecenben, mert ott viszonylag limitált volt azoknak a száma, akik katolikus pasztorációra voltak kíváncsiak, hanem a környéken mindenhol. Itt felsorolják egyébként a História Domus Derecskét, Hosszúpályit, Monostorpályit, Balmazújvárost, és az egri egyház megyékben is a hajdúvárosok szinte mindegyikét, Böszörmény, Szoboszlót, Szovád, Dorog, Nánás, Hatház, mindenhol megfordultak a piaristák, ebben a piaristák valamelyike, ugye ebben az időben, ahol valószínűleg egyrészt a katolikus szorványt, ahol volt, másrészt pedig a beszállásolt ezredeket pasztorálták, tehát félig meddig ilyen katonalelkészként is szolgáltak, és ehhez képest az iskolára elég volt egy darab magiszter is. Az iskoláról pedig annyit ír, hogy ezt az aritmetikával együtt a szintaxisig bezárólag, tehát az alsó négy osztályt tanították, plusz volt egy ilyen külön számtani osztályuk, ami egy piarista sajátosság volt, és ami még izgal, ez máshol is így volt, máshol ezt a négy osztályt általában két tanár tanította, itt a diákság létszáma ezt nem indokolta, ezt is más forrásból tudjuk, hogy ilyen 30 és 50 fő között volt a teljes diák létszám ebben az első néhány évben, egyébként később is. De ekkor is. Ami nagyon érdekes, ez a hetes pont, amely úgy szól, hogy a városiak eddig ugye megtagadták tőlük a vendégszeretetüket, és ezért kénytelenek ők maguk elszállásolni és ellátni az összes diákot, akit tanítanak. Ugye nem a városi polgárok teszik ezt. Ami miatt már ekkor arra jutottak, hogy nagyon fontos lenne számukra egy konviktus, ami aztán néhány évvel később Kohári István alapítványának köszönhetően szintén megvalósult. De az ebből a forrásból derült ki, hogy Debrecenben gyakorlatilag máshogy nem is működött a katolikus iskola, mint úgy, hogyha megoldották a diákoknak a szállását és az ellátását is, méghozzá a saját költségükön, és nyilván valahol a telek határain belül. Tehát valószínűleg azt kell gondolnunk, hogy ennek a 3-4 vályogháznak ebben a 3-4 vályogházban nem csak a rendház volt, hanem az összes diák is ebben lakott, és kapott valahogy ellátást, plusz tanult is. És ugye egy kicsit, tehát nagyjából így foglalja össze a forrásunk a piaristák első éveinek a viszonyait. Megpróbáljuk egy-két tanulságot levonni. Az egyik az az, hogy ez tipikusnak tűnik egy alapvetően református, mondjuk Észak-Kelet-Magyarországra jellemző városra, ahol megjelenik egy katolikus tanító szerzetesrend, hogy egyrészt több pasztorációs feladatot kapnak, mint általában. Nyilván a plébánia hálózat állapotából is következik ez. Az iskola az kisebb létszámú, és alapvetően a diákok elhelyezése az egy kulcskérdése a működésnek és a működtetésnek. Tehát sokkal inkább, mint egy katolikus városban, ahol minden polgár család tártkarokkal várja a fizető diákokat. Egy más vallású református, egy evangélikus városban a szerzetes rendnek kell megoldania a diákok elszállásolását. A Apor Péter ír egy kiváló ilyen történetet a Metamorphosis Transzilvániában, ebben most nem megyek bele, ami kifejezetten párhuzamos ezzel a történettel. És végül azt szeretném, arra szeretném még fölhívni a figyelmet, hogy ennek a történetnek a főszereplői, Szlopnyai Jelek, a társai, Halápi Konstantin és a többi piarista, Bakó János is, alapvetően észak-nyugat-magyarországi származású katolikus egyházi pályára lépő emberek, és hogy az a benyomásom kezd más kutatások alapján is kialakulni, hogy a 18. század elejé itteni környékbeli katolikus expanzióban nagyon komoly szerepet játszott ez a alapvetően Nyitra, Trencsén, Pozsony és hasonló megyékből származó egyházi, vagy mondjuk klerikus réteg, és ez valószínűleg az Egri Egyház megyében is tapasztalható, illetve van egy ilyen piarista rendtörténeti vonala is ennek, egy Szlopnyai Jelek később a meghatározó tartományfőnöke volt a 18. század közepén, sőt 1730-tól a magyar rendtartománynak. Halápi Konstantin az első magisztere az iskolának szintén, és utána még két olyan tartományfőnöke volt a 18. században a rendtartománynak, akik előtte hosszú ideig a debreceni rektorságot viselték. Roppant érdekes lenne utána menni, ez csak egy felvetés, hogy ez pusztán véletlen, vagy van-e valami ilyen társadalmi kapcsolatokban megfogható háttere vagy összefüggés e mögött.
Arról, hogy hogyan kerültek a piaristák Debrecenbe, Szekér Barnabást, a Piarista Rend, Magyar Tartománya Központi Levéltára és Piarista Múzeum levéltárosát hallották.
Isten is fiatal, már ő teremtett mindent. Isten is fiatal, és bennünk lángja ég. Isten fiatal, őt hirdeti a föld és az ég. Szólít, meghív, hogy a szíveddel is láss. Ami fiatal, az Istennel is összekapcsol. Nézd és lásd, ő nem őszakálú öreg aggastyán. Ránk vár egy szó, mit neked sok meg lelked. Arra hív, hogy kimond az igen. Eljön ő, akár egy palacsi kenyérben, minden nap vár rád, hogy vele építsd Isten országát. Isten is fiatal, bár ő teremtett minden. Isten is fiatal, és bennünk lángja ég. Isten fiatal, ő hirdeti a föld és az ég. Isten is fiatal, bár ő teremtett minden. Isten is fiatal, és bennünk lángja ég. Isten fiatal, ő hirdeti a föld és az ég.
szüntelen, örök ifjú szint mindig köztünk él. Ő azért jött, hogy tavasszá változzon minden tél, mint új remény. Isten is fiatal, már ő teremtett minden. Isten is fiatal, és bennünk lángja ég. Isten fiatal, ő kérdezi a föld és az ég. Isten is fiatal, már ő teremtett minden. Isten is fiatal, és bennünk lángja ég. Isten fiatal, ő hirdeti a föld és az ég. Isten fiatal,
az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 18-a és 21-e között tartják, melynek mottója József az igaz ember. A szentmisék és lelki programok mellett ezúttal is lesznek kis csoportos beszélgetések, műhelyek, tanúságtételek és koncertek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Vizi János atyát, az Egri Főegyházmegye ifjúsági referensét. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy természetesen idén is megrendezik az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. Ezen a Szent István Rádió is ott lesz. A szentmiséket mindenféleképpen közvetíteni fogjuk. De kezdjük azzal, hogy az idei szalóknak mi lesz a témája, a tavalyi évre hogyan épül rá szalók?
A tavalyi esztendőben a szűzanya volt az elmélkedéseink, előadásaink középpontjában, és hát az volt az ötlet, hogy akkor folytassuk a jegyesével Szent Józseffel, úgyhogy a mottónkat Máté evangélium első fejezet 19. verse adta, ugye József az igaz ember, és hát ezt fogjuk körül járni. Nagyon széles körű Józsefnek a személyisége, talán nem is gondolnánk, hogy mennyi oldalról megközelíthető ő, akár úgy, mint fér, családapa, igazi jó munkás ember, de szóba kerül magának a férfi létnek is a kérdése, és hát hallhatunk majd előadást arról is, hogy József az egyház őre, az egyház védelmezője.
Igen, ez a jelző, hogy igaz ember, már most említetted, hogy miket jelent, de mégis szerintem manapság nem jellemző sajnos, hogy valaki igaz, az igazság mellett kiáll. József életében ez az igazság, igaz, ez mit jelent?
Az igazság, egy igazság van. Ez már itt a probléma, hogy sokan ezt is megkérdőjelezik, hogy hát miért nincs több igazság, miért ne lehetne akár mindenkinek igaza. És a kulcs az, hogy Jézus maga mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát Isten maga az igazság, és minden más ebből fakad. Hozzá kell igazítanom az életemet. A probléma is ott kezdődött az emberiség történelmében, amikor az ember azt mondta, hogy majd én eldöntöm, mi a jó és mi a rossz, majd én azt jobban tudom, nem mondja meg nekem senki. Az igazság szerintem ott kezdődik, és az igaz lét, hogy az életemet Jézuséhoz igazítom, Isten szerinti emberki létet szeretnék élni, így tudok igaz ember lenni, minden más tévútra visz, hazugságokra épül, és József mert Istenre hagyatkozni, merte az életét oda tenni Isten tenyerébe, és mindig mert rá hagyatkozni, és meg is kapta a szükséges kegyelmeket és erőket ahhoz, hogy az ő hivatását, küldetését teljesítse.
Kiket vártok idén Szalókra, hogyha visszatekintünk egy pár évre, akkor milyen korosztály szokott mostanában részt venni?
Ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat, de mivel már több mint 40 éves maga a találkozó, ezért azok is el szoktak jönni, hála Istennek, újra és újra, akik mondjuk 40 évvel ezelőtt voltak fiatalak és ifjak, de várjuk őket is szeretettel, hiszen a visszajelzésekből úgy találjuk, hogy ők is tudnak és találnak lelki kincseket a találkozóban, de nagyon örülünk az új résztvevőknek, hiszen a maga tematikája, meg ugye a hangulata talán tényleg az ifjúságra van hangolva, de gondolunk arra is, hogy mivel már említettem, hogy felnőtt korosztály is megjelenik, olyanok is, akiknek már vannak pici gyermekeik, úgyhogy most idén még nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni a gyerek Szalókra, lesz egy külön, nekik elkülönített kis sarok, kis sátor, külön foglalkozásokkal, most nem csak kézműveskedéssel, színezéssel akarok őket lekötni, hanem képzett hitoktatókkal, akár nekik szóló kis zenei szolgálattal, mondókatanulással, velük való tényleg konkrét foglalkozással, úgyhogy azért életkori szinten elég széles palettát lefedünk. Hogy kik azok, akik jönnek, hát mondjuk akinek legjobban örülünk idézelve mindig, az Kerényi Lajos atya, hogy még 90 év fölött a 100-hoz közelítve is jó erőben és egészségben van, hál' Istennek. A múltkor is beszéltem vele telefonon is, és megerősítette, hogy igen, számíthatunk rá, fog jönni, ő fogja nyitó előadásunkat tartani, és a szokásos módon minden nap műhely foglalkozások keretében is hallgathatjuk őt. Akinek nagyon örülünk, akik koncertet is adnak, például a páterok, ugye katolikus papokról van szó, belőlük alakult egy ilyen zenekar. Nem mindig könnyű nekik összejönni, próbálni, koncertet adni, de mondták, hogy Szalók kedvéért, Szalók népe kedvéért, mindenképpen számíthatunk rájuk, úgyhogy csütörtökön őket is hallgathatjuk, találkozhatunk velük. A nyitó szentmisénket dr. Ternyák Csaba egri érsek úr fogja tartani, és hát a szokásos módon csütörtök este a Szent Ferenc kisnővérei vezetnek szentségimádást, közben járó imádságra is lesz lehetőség. Pénteken a szokásos módon elzarándokolunk a tóhoz, ahol Szabó József, Diós Győri plébános volt spirituális, fog előadást tartani, aztán műhelyt vezetni. Péntek délután fiatalok tanúság tételét is hallgathatjuk, hiszen fontosnak érezzük valóban, hogy a fiatalok is legyenek bevonva. A pénteki szentmisében a fiatalabb korosztályú papoknak is adunk terepet, olyannyira fiatal atyáknak, hogy most szentelték őket, mind a hetüket, hiszen ez az év az Egri Főegyház megyében azért kegyelmi év, hiszen 7 új papot szentelt érsek úr, és ők így heten együtt fognak új misét bemutatni, új misés áldást adni, úgyhogy azért ez is egy nagyszerű dolog lesz számunkra. Péntek este koncertre várjuk a fiatalokat, egy nagyon fiatalos, lendületes koncertre számítunk az Apit-től. YouTube-on rá lehet keresni, a videó is nagyon megindítóak, megszólítóak, igazi fiatalos lendülettel tud komoly témákat megénekelni. Szombaton eljönne hozzánk a Férfi Sátor Egyesület, akik pont így a férfi léttel kapcsolatban fognak előadást tartani, aztán a műhelyek között például lehetőséget biztosítanak majd íjászkodásra, dárdavetésre, az izgalmas, és nem csak maga a sport részével, hanem tanítást is fűznek hozzá. Hát régen az ősi magyar férfiak azért nem okozott nekik gondot egy ló megülése, vagy éppen a harcokban való kis vetélkedés. Reméljük, hogy azért sokan részt tudnak majd ezeken is venni, bár ezeken a kis műhely foglalkozásokon létszámkorlát lesz, mert korlátlan mennyiségben nem férnek oda mindannyian, de szombat délután a Szalésziak jóvoltából egy musicalt is meghallgathatunk, Mazzarello Mária életéről. valamelyikében már előadták, ezt megnézhette a nagy érdemű, nagyon várom őket, nekem akkor is nagy lelki élményt nyújtott, igazán jó szereposztás, nagyszerű zenékkel, énekekkel, és maga az élete is, mondjuk Mazzarello Máriának, nagyon élik ide a találkozóhoz. Szombat este ezüst misés, atya Varga Béla, atya fog majd szentmisét celebrálni, szinte azt kell mondanom, hogy Kerényi Lajos atya után szinte a másik olyan atya, aki már kötelező bútordarab, és szinte mindenki ismeri, és hát valóban a papságában is már szépen halad előre, 25 éve szentelték. Meg lesz tartva a szokásos fáklyás körmenet a faluba, ez is egy komoly tanulságtétel, hogy kimegyünk, imádkozunk, énekelünk, a szokásos módon a szombat este táncházzal zárul, ennek is mindig nagy sikere van, és az utolsó nap, vasárnap pedig Fábri Kornél püspök atyát várjuk, ő az ifjúsági referens atya amúgy a püspöki karban, és nem is olyan régen szentelték püspökké, a szentmise mellett előadást is fog tartani, a vasárnapi szentmise búcsúj szentmise is egyben, Kármelhegyi boldogasszony a búcsúja a kisegerszalóki templomnak, és ezt majd ekkor fogjuk vasárnap tartani. Sok olyan dolog van, amit nem tudtam itt felsorolni, tehát mindenképp szeretném megemlíteni, hogy minden nap vannak kis csoportos foglalkozások, ahol van lehetőség meghallgatni egymás kisebb csoportba, 11-nány fős csoportokba, elmondani a saját véleményemet, megosztani a másikkal. Ezekből is nagyon sokat lehet gazdagodni, és úgy érzem, hogy fontos részei szalóknak. Nagyon fontosak a minden nap, a nap végén tartott szentségimádások a templomban, vérasztást is tartunk majd, hiszen azért ez hozzátartozik a lelki töltekezéshez. Szeretnénk ott lenni Jézus előtt. Fontosak az előadások, a koncertek, más egyéb programok, de úgy érzem, hogy kell helyet biztosítani a csöndnek, az elmélyülésnek, amikor teret engedek annak, hogy Isten személyesen is szóljon hozzám, tud hozzám szólni. Egy prédikáción keresztül, egy előadáson keresztül, egy kis csoportos beszélgetésen keresztül, de ott az oltári szentség előtt is kell engednem, hogy szóljon hozzám.
A kis csoportokat kik fogják vezetni? Ennek a felkészítése gondolom már zajlott.
Igen. Köszönöm a kérdést, mert ez is egy öröm számomra, hogy régebben nagyon nehezen lehetett kis csoportvezetőket találni, és most ugye 3 éve elindult a Mustármag ifjúságvezetői képzésünk, és az ott résztvevő fiatalok, minden évben olyan 20 fiatalt készítünk ki, nem csak erre, de a képzésüknek egy része érinti ezt is, hogy képesek legyenek kis csoportot vezetni, és így hát hál' Istennek ilyen szempontból már segítő gondunk nincs ezen a téren, úgyhogy fiatalok fogják, várjuk mások jelentkezését is, akik esetleg nem a mustármagi ifjúsági vezetőképzésben vettek részt, mert őket is készítjük szépen. Felnőtt vezetőink is lesznek, kispapok is bekapcsolódnak. A lényeg, hogy képzett, felkészült kis csoportvezetők állnak rendelkezésre.
És ki az a fiatalokból álló stáb, hányan vagytok, akik mondjuk a tábor infrastruktúráját is ugye kiépítitek, őrséget vállalnak, tehát azért elég komoly munka van egy-egy szalók mögött. Mi zajlik ilyenkor a háttérbe szalóktól szalókig szervezés szempontjából?
Hát ezt a munkás részét Kovács Krisztián barátom fogja össze, szervezi, koordinálja. Ő is önkéntesként kezdte x évvel ezelőtt, de most már ő például ott tart, hogy valóban az egyház megyének egy meghatározó segítője, a szalóknak is egy komoly munkatársa, és a régi önkéntesek közül is kinőtték magukat azok a személyek, fel sem tudom hirtelen mindannyiukat sorolni, akikre valóban lehet számítani. Ha meg kell említeni Milánt, Ádámot ismerhetitek a sekrestési szolgálatban, vagy éppen a konferálásnak a szolgálatában egész nap talpon kell lenniük. Nagy-nagy segítség, nélkülük nem menne. Tehát egy 40-50 ember összehangolt munkájára van szükség minden évben, hogy a tábor felépüljön, rend, tisztaság legyen, az őrzés, védelem biztosítva legyen, aztán pedig miután a tábornak vége, minden szépen az eredeti állapotra, helyre legyen állítva.
És ugye nagyon fontos, hogy egyrészt ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez találkozó és lelki gyakorlat, ő arra is van lehetőség természetesen, mert nagyon sok atya szokott részt venni, hogy gyónjanak a résztvevők, a fiatalok.
Igen, pontosan, úgyhogy ez az egész tábor ideje alatt lesz gyóntatás, szentmisék alatt programok között. Péntek délután, mivel a péntek bűnbánati nap, ezért ott különösen is hagytunk egy idősávot, amikor tényleg különösen is sok atya lesz jelen, hogy a szentgyónását el tudják végezni a fiatalok.
Kerényi Lajos atyát ugye említettük, mint ő volt annak idején 1982-ben, ha jól emlékszem, a lelki gyakorlat elindítója, lelki gyakorlat vezetője, és azóta is minden évben, szinte minden évben, talán egy év maradt ki, amikor betegség miatt nem tudott részt venni. Ott van Szalókon, ő idén is megírta ezt az Egerszalóki levelet, ez is olvasható a Egerszalóknak a Facebook oldalán, és ő is itt különösen ő a férfiakat szólítja meg ugye a mottó kapcsán. Tavaly, ahogy ő is fogalmazott, a nőkön volt a lányokon, az anyákon a hangsúly, a főszerep Mária révén, most pedig a férfiakon, és ami már visszatérő motívum, de te is említetted, János, hogy nagyon sok család érkezik Szalókra. Ugye ez a korábbi években nem volt ennyire jellemző.
Hát várjuk őket szeretettel, hiszen szólunk azokhoz is, akik majd ezután lesznek családapák vagy családanyák, de hát szeretnénk szólni azokhoz is, akik már jelenleg gyakorolják ezt. De hát ez egy egész életen át tartó folyamat, a célunk az, hogy egyre jobbak legyünk abban a hivatásban, amire hívott én a papságomban, de aki fér és családapa, neki is kell a megerősítés, az iránymutatás, és most az idei évben szerintem kaphat mindenképpen, hiszen József az igaz ember témáját körbejárva ilyen szempontból is gazdagodhatnak, de szerintem egy női személynek is jól eshet esetleg hallani, hogy hogyan nézhet ki a világ férfi szemmel, vagy gondolkozással, vagy éppen mivel küzdünk, vagy milyen kihívások várnak ránk, de adtunk terepet a nőknek is, hiszen lesz kerekasztal beszélgetés, a tanúságtételben is lesz fiatal lány is, hiszen bennünket is érdekel, hogy mondjuk esetleg a nők az ő szemüvegünkön keresztül hogy látna bennünket, fiúkat, férfiakat egyáltalán, mik a vágyaik, elvárásaik, milyennek kellene lennie egy igaz embernek, egy jó jegyesnek, férnek, családapának.
Idén kell-e regisztrálni Szalókra?
Regisztrálni szükséges, de nem muszáj előre. Van lehetőség előregisztrációra. Annak az előnye, hogy mi egyrészt látjuk, hogy körülbelül már mennyien lesznek biztosan, tehát már most több százan előregisztrációba beregisztráltak. Nekik ingyen pólót is tudunk biztosítani, tehát ez egy kicsit ösztönző. Ott a helyszínen is lehet regisztrálni. De ott úgyis segítenek az önkéntesek, hol a regisztrációs sátor, azért szeretjük tudni, hogy nagyjából hányan vagyunk, mert akkor ahhoz kell az infrastruktúrát is azért úgy alakítani, évről évre mi is igyekszünk fejleszteni, hiszen most már azért van 1000 fő körül járunk, most már 2 évre visszamenőleg azért 1000-re mindig megfordultak. Ők csak azok, akik legalább valamelyik napon megjelentek, mint regisztráltak, viszont több százan vannak olyanok, akik nem regisztráltak, mert akik csak a misére jönnek, nekik nem kötelező. Tehát a szentmise az mindenki számára nyitott, viszont aki a szentmiséken kívül szeretne más egyéb programot is meglátogatni, ők nekik regisztrálniuk kell. Fontos talán, hogy 16 éven aluli fiatalok, azok csak felnőtt kíséretével jöhetnek, ha nincs ilyen felnőtt kísérjük, szülő, testvér, idősebb testvér, akkor egy hozzájáruló nyilatkozatot ki kell tölteniük. Fontos talán még megemlíteni, hogy Érsek atya és az Egri Főegyház megye jó voltából. A találkozónk idén is ingyenes. Körülbelül 10-12 millió forintba kerül a megrendezés, hogy adományokat szívesen fogadunk, de Érsek atya olyan fontosnak tartja az ifjúság ügyét, hogy biztosítja a fedezetét. A sátorozás adott, szinte korlátlan számban tudunk sátorozókat fogadni, de magában a faluban van lehetőség akár vendégházak bérlésére, és egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel is, de a komfortot a sátorozóknak is szeretném biztosítani, hiszen a zuhanyzók rendben vannak téve, kőépületben zuhanyozhatnak, a WC-kből most már nem csak toj-toj áll rendelkezésre, hanem azért minden évben most már fog lenni konténeres megoldás, angol WC-s megoldás, de ez is azért fontosnak tartja, hogy aki részt vesz, bár tudja, hogy egy alapvetően sátortáborba jön, de mégis azért a komfort érzete meglegyen. Meleg étel biztosított ebédre és vacsorára, külön előzetesen kell az ebédjegyet, vacsorajegyet megvenni, megigényelni ott a helyszínen, és akkor ez is meg a reggelit önmagának, hogy meg mindenki, de a faluban ez sem szokott gondot okozni, mert a falu is mindig vár bennünket felkészülten, polgármester úrnak nagyon sokat köszönhetünk, és hát az egész falu úgy látom, hogy örülnek nekünk, és büszkék arra, hogy a falujuk nevét ez a találkozó is öregbíti.
Igen, Szalókon egy fix program, ami idén tehát július 18-a és 21-e között lesz, József az igaz ember mottóval. A Szent István Rádió minden nap a Szent Misét közvetíteni fogja, és ezen túl a korábbi évek alapján valószínűleg lesz minden nap nekünk is egy élő bejelentkezésünk, ezzel is népszerűsítve ezt a találkozót, és így is a találkozón keresztül is segítve a rádió hallgatóinak is a lelki fejlődését. Köszönöm szépen Vizi János atyának, az Egri Főegyházmegye ifjúsági referensének ezt a beszélgetést, és akkor találkozzunk Szalókon.
Találkozzunk.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó magazinműsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.